Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Sárospatak adott otthont az országos Karitász zarándoklatnak idén. Az ország minden részéről 600 munkatárs és önkéntes érkezett hétvégén a Szent Erzsébet bazilikához, hogy közösen tisztelegjenek a szervezet védőszentje Árpádházi Szent Erzsébet előtt, és a remény szentévében lelki feltöltődésben részesüljenek szolgálatukhoz. Az ünnepi szentmisét Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök, a Katolikus Karitász püspök elnöke vezette, prédikációjában Szent Erzsébet életének befejező szakaszából kiindulva azt hangsúlyozta, a szenvedés nem büntetés, hanem küldetés. Elindult a Katolikus Karitász országos ajándékgyűjtési akciója az Angyalbatyú. Tegyél csodát karácsonykor, készíts angyalbatyút, olvasható a felhívásban. A Karitász idén is megrendezi tehát országos ajándékgyűjtő akcióját, amelynek keretében december 16-áig nehéz sorsú gyermekeknek gyűjtenek ajándékcsomagokat. Angyalbatyút online adományozással is lehet adni a www.karitász.hu oldalon, de a 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal szintén lehet támogatni a gyűjtést. Adócsökkentést jelentett be Orbán Viktor, a miniszterelnök közölte, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával egy 11 pontból álló, a becslések szerint 80 és 90 milliárd forint értékű adócsökkentési és adóegyszerűsítési megállapodást kötnek. Hozzátette, a vállalkozók adóterheit csökkentik, az őket terhelő bürokráciát pedig visszavágják. Az intézkedések között szerepel az alanyi áfamentesség értékhatárának lépcsőzetes emelése. Emelik az általányadózók általános költséghányadát, a főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocó alapot, valamint kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét. A vállalkozókat 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállításában és a zöld beruházásokban, adókedvezményt adnak a magyar energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésére, megemelik a kiskereskedelmi adó hatásávjait, valamint a kormány fél évvel elhalasztja az eredetileg január 1-től tervezett üzemanyag jövedéki adóemelést. Az intézkedések között szerepel még a társasági adóelőleg értékhatárának 5 millióról 20 millió forintra növelése, a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatára 150 millióról 180 millió forintra emelkedik, valamint 80 ezer egyéni vállalkozó számára indul el egy speciális adminisztráció csökkentés. A kormány és a kamara közös munkájaként szoros együttműködésben valósul meg a KKV-k adócsökkentése, az adminisztrációs terhek mérséklése, hangsúlyozta Nagyjelek. A csomag több mint 100 milliárd forintot jelent a következő három évben, mondta el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A vállalati adócsökkentési csomag 230-240 ezer vállalkozást érint majd, mondta el Gerlaki Bence. A 2026-os költségvetést érintő hatása nagyjából 89 milliárd forint, a későbbi években 100 milliárd forint fölé emelkedik, ismertette az adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár. A kompenzációt a banki extra profitadó emeléséből várja a kormány. Benyújtotta a kormány a 14. havi nyugdíj bevezetésével kapcsolatos törvényjavaslatot a parlamentnek. Az országgyűlés honlapján az olvasható, az ellátás bevezetésével összefüggő módosításról szóló törvényjavaslat rögzíti, jövő évtől a nyugdíjasok minden évben 14. havi nyugdíjban is részesülnek tehát. A Nagymárton nemzetgazdasági miniszter által jegyzett előterjesztési indoklása szerint a juttatás bevezetése fokozatosan történik. Az összege a kifizetés első évében 2026-ban a nyugellátás 25%-a, és a kormány döntése szerint 2030-ig el kell érni a 100%-ot. A Kulturális és Innovációs Minisztérium elindította a 251 féle állami ifjúsági támogatás élethelyzet szerinti keresését biztosító ifistart.hu weboldalt, jelentette be a tárcavezetője. Hankó Balázs közölte, a weblap célja, hogy a 14 és 35 év közötti fiatalok élethelyzetüknek megfelelően könnyebben eligazodhassanak az igényelhető állam által nyújtott támogatások között. 100 Rafale típusú vadászgép beszerzéséről állapodott meg Ukrajna és Franciaország, jelentette be Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, miután Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. A Reuters hírügynökség szerint az aláírt vásárlási szándéknyilatkozat értelmében a következő 10 évben SAMTI légvédelmi rendszereket, radarokat és drónokat vett Ukrajna Franciaországtól, ezzel hosszú távon erősítve az ország védelmét az orosz támadásokkal szemben. A francia elnöki hivatal is megerősítette a gépek számát, de az még nem derült ki, hogy ezek Franciaország saját készletéből érkeznek-e, vagy új beszerzések lesznek. Végül az időjárásról. Az összefüggő frontális felhőtakaró a csapadékzónával együtt délkelet felé elhagyja az országot, azután nagyobb rész gyengén felhős napos időre számíthatunk majd. A szél a nap folyamán mérséklődik. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 5 fok között, napközben 7-8 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői műsorunk témái: szegénységünk ellenére Isten örökké való szeretettel szeret minket. Leó pápa homíliája. Örökké tart azoknak az öröme, akik felismerik Jézusban az üdvözítőt. A Szent Atya úrangyala imája. Nem szokhatunk hozzá a háborúhoz és a pusztításhoz, a pápa felhívásai és köszöntései. A Szent Atya beszéde a katolikus Biblia szövetséghez. Széles hozzáférést a Bibliához a digitális térben is. Szegénységünk ellenére Isten örökké való szeretettel szeret minket. Leó pápa homíliája. A szegények 9. világnapján, a szegények jubileuma alkalmából vasárnap délelőtt 10 órakor Leó pápa szentmisét mutatott be a Szentpéter bazilikában mintegy 6000 zarándok részvételével. Az ünnepélyes szertartás előtt a pápa a bazilika előtt köszöntötte a Szentpéter téren összegyűlt mintegy 12000 hívőt, akiknek megígérte, hogy az úrangyala elimádkozásakor ismét találkozik majd velük a téren. Homíliájában Leó pápa emlékeztetett első apostoli buzdítására, idézve Jézus megmásíthatatlan szavait: Dilexite, szerettelek téged. Szegénységünk ellenére Isten örökké való szeretette szeret minket, egyháza ma is szeretne a szegények anyja, a befogadás és az igazságosság helye lenni. Szögezte elő a pápa, arra szólítva fel a nemzetek vezetőit, hogy hallják meg a szegények kiáltásait. A liturgikus év utolsó vasárnapjai a történelmi végidők szemléletére késztetnek bennünket, kezdte a homíliáját Leó pápa utalással az első olvasmányra, amelyben Malakiás próféta az Úr napjáról, az új idő kezdetéről szól. Ez úgy írja le, mint Isten idejét egy hajnalt, amely felragyogtatja az igazságosság napját, amikor a szegények és alázatosok reményei az úrtól végső és döntő választ kapnak. A kevélyek és gonosztevők művét, amely főleg a védtelenek és a szegényeknek okozott károkat, az a nap szalmaként lángra robbantja. Az igazságosság felkelő napja maga Jézus, mutatott rá Leó pápa. Az Úr napja nem pusztán a történelem utolsó napja, hanem Isten országa, királyi uralom, amely minden emberhez közeledik Isten eljövendő fiában. Az evangéliumi szakaszban Jézus a korára jellemző apokaliptikus nyelvezetet használva hirdeti Isten országát, amely ővele jelenvalóvá válik. A történelem drámai eseményei tehát tegyék még kitartóbbá tanítmányokat a tanúságtételben, tudatában Jézus mindig élő és hűséges ígéretének: egy hajszál sem vészel fejetekről, idézte a Szent Atya az evangéliumi szakaszból Jézus szavait. Jézusnak ez az ígérete az a remény, amelyhez rögzítjük horgonyunkat, még az élet nem mindig örömteli eseményei közepete is, szögezteli a pápa, majd idézett a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdeti dogmatikus konstitúciójából, miszerint még ma is az egyház a világtól elszenvedett üldözések és az Istentől kapott vigasztalások közepete járva folytatja zarándokútját, hirdetve az Úr halálát, amíg el nem jön. Leó pápa hozzátette, hogy amikor látszólag minden emberi remény elfogy, még inkább megerősödik az egyetlen bizonyosság, ami az égnél és a földnél is szilárdabb, hogy az Úr egyetlen hajszálunkat sem engedi elveszni. Isten nem hagy minket magunkra, kiáll mellettünk az üldöztetésekben, a szenvedésben, a társadalmi elnyomásokban. Az egész Szentírást átszűvi ez a vörös szál, amely egy olyan Istenről beszél, aki mindig a legkisebbek, az árvák, az idegenek és az özvegyek oldalán áll. Fiában Jézusban Isten közelsége a szeretet csúcspontját éri el.
Raggiunge il vertice dell'amore.
Ezért Krisztus jelenlétei szava öröm és jubileum a legszegényebbek számára, mert ő azért jött el, hogy a szegényeknek elhozza az örömhírt és hirdesse az Úr kegyelmének esztendeit. Ma mi is különleges módon részt veszünk a kegyelem évében, amikor a szegények világnapjával ünnepeljük a szegények jubileumát. Az egész egyház újjong és örvendezik, mondta homiliájában Leó pápa, majd így folytatta. Elsősorban nektek, kedves testvérek, szeretném erőteljesen átadni magának az Úr Jézusnak megmásíthatatlan szavait, dilexité, szerettelek téged. Kicsinségünk és szegénységünk ellenére Isten olyan tekintettel néz ránk, mint senki más, és örökké való szeretettel szeret minket. Az ő egyháza még ma is, talán különösen ebben a mi korunkban, amelyet régi és új szegénységek sebeznek, szeretni a szegények anyja, a befogadás és az igazságosság helye lenni, idézett a pápa első apostoli buzdításából. A pápa világ számos régiójában jelenlévő háborús helyzetekről szólva megállapította, hogy látszólagos tehetetlenségi állapotunk, a tehetetlenség globalizációja egy hazugságból származik, amely eríteti velünk, hogy a történelem nem változott. Az evangélium viszont azt mondja nekünk, hogy éppen a történelem zűrzavaraiban jön el az Úr, hogy üdvözítsen bennünket. És mint keresztény közösségnek ma az a feladatunk, hogy a szegények között ennek élő jelei legyünk. A szegénység kihívás jelent a keresztények, de mindazok számára is, akik felelősség teljes szerepet töltenek be a társadalomban. Ezért a pápa arra buzdította az államfőket és a nemzetek vezetőit, hogy hallgassák meg a legszegényebbek kiáltását. A szegények számos módon emlékeztetnek rá, hogy nincs béke igazságosság nélkül. Elvándorlásukkal épp úgy, mint kiáltásukkal, amelyes sokszor elnyom a jólét és a haladás mítosza, amely sokakat elfelejti sorsukra hagy. A pápa hálaját fejezte ki a szeretett szolgálatban tevékenykedőknek, a sok önkéntesnek, mindazoknak, akik a legszegényebbek helyzetének enyhítésével foglalkoznak. Arra bátorította őket, hogy legyenek mindig a társadalom kritikus lelkiismeretei. Ti jól tudjátok, hogy a szegények kérdése visszavezet bennünket hitünk lényegére. Számunkra ugyanis ő Krisztus saját teste, nem csupán egy szociológiai kategória. Éppen ezért az egyház, mint egy anya, együtt halad az úton járókkal, ahol a világ fenyegetés lát. Ő gyermekeit látja, ahol falakat építenek, ő hidakat épít. Mindannyian kötelezzük el magunkat, kérte a pápa, idézze Pál apostolnak a tesszalonikai keresztényekhez írt 2. leveléből, miszerint az Úr dicsőséges visszatérésére való várakozás során nem szabad tétlenül önmagunkba visszahúzódó életet élni. Éppen ellenkezőleg Isten országának a keresése magába foglalja annak a vágyát, hogy az emberi együttélést, a testvériség és méltóság terévé alakítsuk át mindenki számára, senkit sem kizárva. Mindig fennáll annak a veszélye, hogy szórakozott utazóként, nem törődve a végső céllal, az utunkat velünk együtt járó embertársaink iránti közönnyel éljünk. Homiliája végén Leó pápa arra buzdított, hogy a szegények jubileumán ösztönözzön bennünket a szentek tanúságtétele, akik a legszegényebbek között szolgálták Krisztust és követték őt a kicsinség és az önmegtagadás útján. A pápa kiemelte Labr Szent Benedek József, Isten vándora alakját, aki alkalmas arra, hogy minden szegény hajléktalan védőszentje legyen. A boldogságos Szűz Mária, aki a Magnificatban folyamatosan emlékeztet bennünket Isten választásaira, és hangot ad azoknak, akiknek nincs hangjuk, segítsen bennünket belépni Isten országának új logikájába, hogy keresztény életünkben mindig jelen legyen Isten szeretete, amely befogad, megbocsát, beköti a sebeket, vigasztal és meggyógyít. Örökké tart azoknak az öröme, akik felismerik Jézusban az üdvözítőt, Leó pápa úrangyala imája. A szegények jubileumán vasárnap délben, az úrangyala elimádkodása előtt mondott beszédében Leó pápa arra buzdított, hogy ne engedjünk a félelemnek a történelmi megpróbáltatások idején, hanem Jézus végtelen szeretetének erejében tegyünk tanúságot a világot üdvözítő igazságról, az igazságosságról és a reményről, amely mindenkinek megmutatja békéhez vezető utat. Az egyházi év végéhez közeledve a vasárnapi evangéliumi szakasz arra késztet bennünket, hogy elgondolkodjunk a történelem megpróbáltatásain és a dolgok végességén, kezdte beszédét Leó pápa, majd idézte Jézus szavait, aki ismeri szívünket és arra szólít, hogy ne engedjünk a félelemnek. Amikor háborúról és lázadásról hallotok, ne rémüldözzetek. Jézus felhívása nagyon is időszerű ma. Amikor naponta érkeznek hírek konfliktusokról, természeti katasztrófákról és üldöztetésekről, amelyek milliók életét keserítik meg. A szenvedésekkel és a közönnyel szemben, amely nem akar tudomást venni róluk, Jézus szavai azt hirdetik, hogy a gonosz támadása nem tudja elpusztítani azoknak a reményét, akik ő benne bíznak. Minél sötétebb az idő, mint az éjszaka, annál inkább ragyog a hit, mint a nap. Jézus kétszer is leszögezi, hogy az ő neve miatt sokan erőszak és árulás miatt szenvednek majd, de mindez alkalom lesz arra, hogy tanúságot tegyenek róla. Kövessük a mester példáját, aki a kereszten felfedte szeretete végtelenségét, bátorítása mindannyiunknak szól. Fejtette ki a pápa utalva rá, hogy a keresztények üldözése nem csak fegyverekkel és bántalmazásra történik, hanem szavakkal is, azaz hazugságokkal és ideológiai manipulációval. A fizikai és erkölcsi gonoszságukra válaszolva tegyünk tanúságot a világot üdvözítő igazságról, az igazságosságról, amely felszabadítja a népeket az elnyomás alól és a reményről, amely mindenkinek megmutatja békéhez vezető utat. Jézus profétai szavai azt tanúsítják, hogy a történelem katasztrófái és fájdalmai véget érnek, még örökké tart azoknak az öröme, akik ő benne felismerik az üdvözítőt. Álhatatossággal fogjátok megőrizni lelketeket. Az Úrnak ez az ígérete erővel tölt el bennünket, hogy ellenálljunk a történelem fenyegető eseményeinek és minden sérelemnek. Nem maradunk tehetetlenek a fájdalommal szemben, mert ő maga ad nekünk ékeszólást és bölcsességet, hogy mindig a jót tegyük égő szívvel, mutatott rá Leó pápa. Az egyház történetében elsősorban a vértanúk emlékeztetnek minket arra, hogy Isten kegyelme még az erőszakot is képes átalakítani a megváltás jelévé. Beszéde végén a Szent Atya arra buzdított, hogy amikor egyesülünk testvéreinkkel, akik Jézus nevéjét szenvednek, bizalommal kérjük Mária közbenjárását, aki a keresztények segítsége. Minden megpróbáltatásban és nehézségben a Szent Szűz vigasztaljon és támogasson bennünket.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Az úrangyal imádkozása után Leó pápa megemlékezett a világ számos országában üldöztetés szenvedő keresztényekről, majd ismét felhívást intézett a háború pusztításának befejezésére. A pápa mindenek előtt a világ különböző részein diszkriminációt és üldöztetést elszenvedő keresztényekről szólt, kiemelve Bangladest, Nigériát, Mozambikot, Szudánt és egyéb országokat, ahonnan gyakran érkeznek hírek, közösségek és Isten tisztelet helyek elleni támadásokról.
Dio e Padre misericordioso.
Isten irgalmas atya, aki békét akar minden gyermeke között, mondta a Szent Atya, imáiról biztosítva a Kongói Demokratikus Köztársaság Kivu tartományában élő családokat, ahol ezekben a napokban civileket mészároltak le. A terrorista támadás legalább 20 áldozatot követelt. Imádkozzunk, hogy minden erőszak megszűnjön, és a hívők együttműködjenek a közjó érdekében, buzdított rá Leó pápa. A Szent Atya fájdalommal követi a híreket azokról a támadásokról, amelyek továbbra is számos ukrán várost, köztük Kijevet is sújtják. A támadások áldozatokat és sebesülteket követelnek, köztük gyermekeket és hatalmas károkat okoznak a polgári infrastruktúrában, hajléktalanná téve családokat, miközben egyre közeleg a hideg. A pápa közelségéről biztosította a súlyos megpróbáltatások miatt szenvedő lakosságot, majd erőteljesen megállapította, hogy nem szokhatunk hozzá a háborúhoz és a pusztításhoz. Imádkozzunk együtt a meggyötött Ukrajna igazságos és tartós békéjéért, kérte Leó pápa. A Szent Atya imádkozik továbbá a múlt szerdán Perúban történt súlyos közúti baleset áldozataiért is. Az Úr fogadja be a halottakat, támogassa a sérülteket és vigasztalja a gyászoló családokat. A súlyos baleset 37 ember életét oltotta ki, 13 a sebesültek száma. Leó pápa beszéde a Katolikus Biblia Szövetséghez. Széles hozzáférést a Bibliához a digitális térben is. 1965. november 18-án éppen 60 évvel ezelőtt tették közzé a II. Vatikáni zsinat isteni kinyilatkoztatásról szóló dogmatikus konstitúcióját, a Dei Verbum dokumentumot, és ennek kapcsán Leó pápa hétfőn délelőtt a Vatikánban a pápák termében fogadta a Katolikus Biblia Szövetség igazgató tanácsának 40 tagját. Hozzájuk intézett beszédében arra kérte őket, hogy biztosítsanak széles hozzáférést a Bibliához mindenki számára a digitális térben is. Az isteni kinyilatkoztatásról szóló dogmatikai konstitúció a Dei Verbum Pál apostol szavával zárul. Imádkozzatok értünk testvérek, hogy az Úr szava terjedjen és dicsőségre jusson, mint nálatok is. A népek apostolának a kérése erős vágyat, szilárd meggyőződést és lelkipásztori megközelítést fejez ki, amely érvényes korunkban is, kezdte beszédét a pápa. A Dei Verbum tanítása egyértelmű. A keresztény ember hivatása, hogy vallásos odaadással hallgassa Isten igéjét és szilárd bizalommal hirdesse azt. Továbbá kéri, hogy biztosítsák a hívek széleskörű hozzáférését a Szentíráshoz. Ugyanezt tükrözi a Katolikus Biblia Szövetség alapszabálya, amely célként jelöli meg a Biblia lelkipásztori szolgálatának erőmozdítását és fejlesztését, hogy Istennek a Szentírásban jelenlévő igéje dinamikus ösztönző forrása váljon az egyház életének és küldetésének minden területén a mai világban. A Szent Atya arra kérte a szövetség tanácsát, hogy a megfontolások során vizsgálják felül személyes és egyházi hűségüket,
your personal and ecclesial fidelity to this mandate,
ehhez a megbízatáshoz, amely valójában a kérigma, vagyis a mi Úrunk Jézus Krisztus üdvözítő misztériumának hirdetése. Ezt a küldetését az egyház nem önmagából, hanem az evangéliumból meríti a Szentlélek vezetésével, aki mindenre megtanít és emlékeztet mindarra, amit a fiú mondott. Ezért Isten igéjének hallgatása és hirdetése valóban egyházi cselekedet, hiszen a mennyasszony figyelmes szeretettel hallgatja vőlegénye hangját. Ennek jegyében szükségszerűen biztosítani kell a Szentíráshoz való széleskörű hozzáférést minden hívő számára, hogy mindenki találkozhasson azzal az Istennel, aki szól hozzánk és bőségesen bevon minket az ő életébe. Az új generáció napjainkban új digitális környezetben élnek, ahol Isten igéje könnyen elhomályosul, és közösségei kulturális tereiben az evangélium ismeretlen maradhat, vagy éppen eltorzíthatják azt. Éppen ezért fel kell tennünk a kérdést, mit jelent ma a Szentíráshoz való széleskörű hozzáférés? Hogyan segíthetjük elő ezt a találkozást azok számára, akik soha nem hallották Isten igéjét, vagy akiknek a kultúráját az evangélium még nem érintette meg? A pápa reméli, hogy ezek a kérdések arra ösztönzik majd őket, hogy új bibliai jelenléti formákat fejlesztenek ki, amelyek képesek új utakat nyitni a Szentíráshoz, hogy Isten igéje gyökeret verhessen az emberek szívében, és mindenkit elvezethessen az ő kegyelmében élni. Végül a pápa arra kérte őket, hogy váljanak élő betűkké, amelyet nem tintával, hanem az élő Isten lelkével írtak, és amely tanúskodik Isten igéjének elsőbségéről a világunkat betöltő számos más hanggal szemben, zárta beszédét Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönöm, és búcsúzik Önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Mózes életéről és Szent Mártonról.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai adásunkban két különleges történetet idézünk fel, amelyek bár időben távol vannak egymástól, mégis ugyanarról szólnak, Isten szeretetéről, hűségéről, és arról, hogy hogyan segíthetjük egymást a hit útján. Először az Ószövetség egyik legfontosabb eseményéhez utazunk vissza, Mózes történetéhez, amikor felmegy a Sínai hegyre, hogy találkozzon Mózes Istennel, és onnan lehozza a két kőtáblán a 10 parancsolatot. Ezután végig kísérjük a választott nép 40 éves vándorlását, amíg eljutnak az ígéret földjének határáig. Majd az adás második részében az Új Szövetség egyik legnépszerűbb szentjéről beszélünk, akit Magyarországon különösen is tisztelünk, Thurzi Szent Mártorról, akinek november 11-én ünnepeljük az emléknapját. Kedves gyerekek, akkor kezdjük Mózes történetével. A múltkori adásban Mózesnek a születését vettük, meg a fiatalkorát, és most pedig áttérünk a következő részre, amikor Mózes a Sínai hegyen szövetséget köt Istennel. Miután Mózes Isten segítségével kivezette a népet Egyiptomból, hosszú, nehéz út vált rájuk a pusztaságon keresztül. Emlékeztek-e rá, a múltkori adásban már beszélgettünk róla, hogy hogyan vezette ki Egyiptomból a népét Mózes. Nóri?
Egyiptomra 10 csapás sújtott.
Így van, Isten 10 csapással tette próbára a fáraót, hogy elengedje Izrael népét. Azt kérte Isten Mózestől, hogy bocsásd el az én népemet, hogy ünnepet üljenek nékem a pusztában. És ekkor a fáraó azt válaszolta, hogy nem bocsátja el őket, nem engedi. Ekkor az Isten 10 csapást mért az egyiptomiakra. El tudnátok-e mondani, hogy mik voltak a 10 csapások? Bíborka.
Első, béré változtak a folyóvizek. Második, békák lepték el Egyiptomot. Harmadik, tetvák. 4. Vadállatok vagy kártékony rovarok. 5. Dögvész az állatok között. 6. Fekélyek borították az emberek testét. 7. Jégeső verte el a termés nagyját. 8. Sáskahad. 9. Háromnapos sötétség. 10. Meghalt minden elsőszülött egyiptomi ember állat.
Így van, köszönöm szépen, nagyon ügyesen mondtad, és emlékeztek arra, hogy az egyiptomiaknak a gyermekei meghaltak, meg az állatai, de a hébereknek a gyerekei nem. Miért? Nóri?
Úgy tudtak védekezni ellene, hogy egy bárányt megöltek, és a vérét felkenték az ajtóra.
Így van, és akkor jött az Isten angyala, ügyes voltál, jó mondtad.
És elment a házak mellett.
Így van, köszönöm szépen, és a héber gyerekek megmaradtak épségben. És az egyiptomi fáraó akkor már nagyon mérges lett, és elengedte a népet. Emlékeztek erre? Milyen csoda történt a Vörös-tengeren? Zéti.
Mózes a botjával ketté szakította a tengert, és átkeltek a héberek. És utána jöttek az egyiptomiak, de azok már nem tudtak átkelni, mert a tenger összecsukódott.
Így van, pontosan. A héberek szárazában át tudtak menni, az egyiptomiak meg odavesztek. Amikor kijutottak Egyiptomból végre a választott nép, a héberek zúgolódtak, nem volt mit enniük, inniuk. És időnként panaszkodtak Mózesnek, hogy milyen az ő istenük, hogy nem történik velük semmi, nincsen mit enniük, szeretnének jólétben élni. Zétény.
Nem volt elég ennivalójuk, Mózes imájára fűrjek lepték el a tábort, amelyeket könnyen megfoghattak, s ételt készítettek belőlük. A földön különös fehér ételt találtak, amelyből kenyeret süthettek maguknak. Szenvedtek a szomjúságtól. Mózes Isten parancsára botjával ráütött egy sziklára, s abból víz tört elő, így ihatott a nép. Elfáradtak a hosszú vándorlásban. Időről időre megálltak egy-egy oázisban, hogy megpihenhessenek. Ellenséges népek támadták meg őket. Az Úr győzelmet adott nekik a csatában.
Így van, köszönöm szépen. Tehát időről időre zúgolódtak, de az Isten mindig megsegítette őket. A csapások nem egy gyors egymás után következtek, hanem elnyújtva. Zéti?
És ez fél évig tartott, mert 6 hónap az fél év.
Így van. És a fáraó elgondolkozhatott ez idő alatt, elengedhetne.
Mert ha elengedte volna, akkor nyilván, hogy már nem zúdult több csapás Egyiptomra, de nem tette meg. Úgyhogy meghalt az elsőszülöttje is.
Igen, pontosan. És ez egy nagy bánata volt, nagy fájdalma. Hát, igaz? Mindenkinek, igen. Hogyha meghal a gyermek.
Elképzelem.
Igen. Isten mégis hűséges maradt hozzájuk, a választott néphez, nappal felhő, éjjel tűzoszlop vezette őket. És amikor éheztek, ahogy Zéti te is mondtad, mannát és fűrjeket adott nekik eledelül. Egy napon Isten azt mondta Mózesnek, jöjj föl hozzám a Sínai hegyre, mert szövetséget kötök a népemmel. Mi történt ezután?
Mózes felment a hegyre, ahol felhő borította be a hegyet, és villámok, mendörgés és kürtzengés jelezte Isten jelenlétét. A nép tisztelettel és félelemmel állt a hegy lábánál, mert tudták, az Úr közel van.
És akkor figyelték Mózest. Ott a hegyen Isten 2 kőtáblára írta fel a 10 parancsolatot. Mi volt ez a 10 parancsolat? Ki emlékszik rá?
A 10 parancsolat Mózes 2. könyve 20. rész. És akkor hallható szóval ezeket az igéket mondta az Úr. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről és szolgálatházából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek lenn a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az engem gyűlölő atyák vétkét a fiakban harmad és negyedíziglen. De irgalmasságot cselekszem azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálódjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek a szombatja. Semmi dolgot ne tegyél azon a napon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se jószágod, se jövevényed, aki a kapuidon belül van. Mert 6 napon át teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Ezért megáldotta az Úr a szombat napját és megszentelte azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tegyél fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd fele barátodnak házát. Ne kívánd fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami fele barátodé. A nép pedig látta és hallotta a mennydörgést, és kürtzengést, a villámlást és füstölgést, mire rémülten hátrált, és azt mondták Mózesnek. Te beszélj velünk, de Isten ne beszéljen velünk, mert akkor meghalunk. Mózes pedig így felelt a népnek. Ne féljetek, mert azért jött Isten, hogy őt tiszteljétek, és ne vétkezzetek. A nép akkor távolabb állt, Mózes pedig közelebb lépett a felhőhöz, amelyben Isten volt.
Ez lett a szövetség alapja, Isten megígérte, hogy velük lesz és vezeti őket, ha ők is hűségesen követik parancsait. Ugye nálunk, katolikusoknál a vasárnap az ünnepnap, a zsidóknál a szombat.
Nekünk vasárnap mindig szentmise van.
Igen.
És szokott lenni évfolyam mise is, és az is vasárnap van. Tehát minden vasárnap van egy mise, ami az Úrról szól, hogy akkor pihent meg.
Így van, pontosan.
És azért van az a mise, hogy mindig megértetik veled, hogy akkor pihent meg, és ő teremtette meg a földet.
Így van, és hogy hálát is adunk, nagyon jól mondtad
és
Istennek.
És hálát adhatunk neki, mert akkor mi se lennénk, ha ő nincs.
Így van, nagyon ügyes vagy. És ezért szoktunk szentmisére is járni, megszenteljük azt a napot, nem dolgozunk, próbáljuk úgy beütemezni, hogy 6 nap alatt mi is úgy, mint az Isten elvégezze a dolgát, és a vasárnapi napot szentelje meg. Itt a zsidóknál meg ugye a szombatot. Még mire emlékezünk, hogy vasárnap, ki támadt fel vasárnap?
Jézus feltámadt az írások szerint. Ezt minden misén elmondják, hogy harmadnapra föltámadott az írások szerint, és most felment a mennybe, és ott ül az atyának jobbján, és várjuk, amíg dicsőségben el nem jön.
Nagyon ügyes vagy. Mondjuk el most, hogy mit csinált a nép, amíg Mózes fölment a hegyre. Az aranybólyú történetét mondjuk el, Fruzsi.
Amíg Mózes a hegyen volt, a nép lent türelmetlenkedni kezdett. Azt mondták Áronnak, Mózes testvérének, készíts nekünk Istent, aki előttünk járhat, mert nem tudjuk, mi lett ezzel a Mózessel. Áron összegyűjtötte az aranyat, és egy aranyborjút formált belőle. A nép pedig táncolt és énekelt körülötte. Azt gondolva, hogy ez az új Istenünk. Elfelejtették az élő Istent, aki megszabadította őket. Isten a hegyen látta, mi történik, és így szólt Mózeshez. Menj le gyorsan, mert a nép elfordult tőlem. Mózes imádkozott értük, kérte Isten irgalmát, és Isten megbocsátott. De amikor Mózes meglátta az aranyborjút, annyira elszomorodott, hogy összetörte a két kőtáblát. Ez jelképezte, hogy a nép megszegte a szövetséget Istennel. Ezután Mózes elégette az aranyborjút, és porrá zúzta, majd újra felment a hegyre. Isten újra megírta a törvényt, és megújította a szövetséget. Amikor Mózes lejött a hegyről, arca ragyogott, mert az Úr dicsősége tükröződött rajta. Ez a történet megtanít bennünket arra, hogy bár néha elfordulunk Istentől, ő mindig visszavár és megbocsát.
Emlékeztek a történetben, a néplent mit csinál?
Bálványt csináltuk, és ugye ahogy összetört a kőtáblát, Isten megint megformálta a kőtáblát, arra megint belevéste a 10 parancsolatot, amikor lejött a hegyről, mindenkinek megmutatta, hogy ez a 10 parancsolat, és ezt ha nem tartjátok be, akkor is meg fog bocsájtani, de igen,
ezek a törvények szerint meg
hát akkor könyörögni kell neki, ha azt nem tartod be.
Igen, és ki tudja, mennyi volt az első kőtáblán, hány parancsolat, és mennyi a másodikon? Nóri.
Az első kőtáblán 3 parancsolat volt, mert az Istenről szól,
így
az
van.
Úrról, és a második táblán pedig a többi 7.
Így van. Köszönöm szépen, ők az emberekről szólnak. Tehát a 40 éves vándorlás a hűség próbája. A szövetség után a nép tovább indult a pusztán át az ígéret földje felé. De ez az út nem volt könnyű. Sokszor panaszkodtak, féltek, kételkedtek Istenben. A 40 év vándorlás az emberi élet jelképe is. Tele van próbákkal, de Isten mindig velünk van, ha hiszünk benne. Mózes nem lépett be az ígéret földjére, de megérte a küldetését. Istenhez vezette a népet. A Sínai hegytől a pusztán át, egészen a határáig Isten tanította őket hűségre, bizalomra, reményre. Miért fontos szerintetek, gyerekek, hogy Isten törvényt adott az embereknek? Zéti.
Azért fontos, mert ebből is megalapulhat a mi életünk.
Igen, pontosan. Tehát... szabályok szerint kellene élnünk, mert ha nem lenne szabály, akkor mi lenne?
Hát igen, ezeket is lehet választani, hogy ebből is tudsz építeni olyan köveket, amik lehet, hogy még később fontosak lesznek számodra.
Nagyon jó.
Nagykorodba, öregkorodba. Lehet, hogy majd ezekre visszaemlékezel, és tényleg belátod, hogy ez fontos.
Így van, pontosan. Szabályok szerint, törvények szerint élünk. Miért imádkozott Mózes akkor is, amikor a nép vétkezett, szerintetek, gyerekek?
Azért,
Zéti.
Mert Mózesnek ilyen rendszer volt, hogy imádkozzon, mert ha imádkozol, lehet, hogy jobbra fordul az életed, és akkor kell igazán imádkozni, amikor valamelyik családtagod vagy barátod vétkezik, mert az nem jó dolog.
És mi mit tehetünk, ugyanúgy, mint Mózes, imádkozhatunk?
Azt tehetjük, hogy imádkozunk, hogy ne legyen ez, és én már próbálgattam többször is, és sikerült.
Nagyon jó. Meghallgatta az Isten a kérésedet. Miért szoktunk még imádkozni? Most ilyen kisebb dolgokra is gondoljunk. Jól sikerüljön például a matek dolga. Szoktatok ilyenért imádkozni? Fruzsi?
Hát például azért is, hogy ugye jól sikerüljön a matek dolga, és nekem ugye tegnap írtunk matek dolgozatot, és imádkoztam még este ugye, amikor készültem rá, hogy sikerüljön, és 5-ös kapjak, és 5-ös kaptam.
Jaj,
tényleg.
De jó. Mit tehetünk mi, ha hibázunk, de szeretnénk újra Istenhez térni? Mert már voltál első áldozó. Mit szoktunk csinálni, mondjuk havonta, vagy 2 havonta? Hova szoktunk elmenni? Fruzsi.
Gyónni.
Így van, pontosan. És akkor ott letesszük a vétkeinket, elmondjuk a papbácsinak. A műsorunk második részében Szent Mártonról fogunk beszélgetni, az ő gyermekkoráról, az ő életéről. Kezdjük akkor, Zéti.
Szent Márton valamikor 316 körül született a mai Szombathely területén, a Római Birodalom egyik városában, amit akkor Szavariának hívtak. Szülei pogányok voltak, vagyis nem voltak keresztények. Apja római katona volt, és szerette volna, ha Márton is a hadseregben szolgál. Végül ő is a római hadsereghez csatlakozott, de ő sokkal inkább az emberek szolgálatában akart tevékenykedni, nem harcosként. Már fiatal korában érdeklődött a kereszténység iránt, és úgy döntött,
hogy megkeresztelkedik.
Így van. Igaz, hogy katona volt, de a hitet is gyakorolta. Apukája nem szerette annyira, de azért mégis keresztény lett, és meg is keresztelkedett. Most mondjuk el, hogy milyen csoda történt vele.
A híres köpeny megosztás története. Egyszer Márton egy hideg téli estén egy nélkülöző koldussal találkozott. Mivel nem volt más nála, és nem akarta fázni hagyni a koldust, levette a köpenyét, ketté vágta, és az egyik felét odaadta neki. Aznap éjjel álmában Jézust látta, aki a köpenybe burkolózva így szólt. Márton, felruházott engem. Ez az élmény nagyon mélyen megérintette, és még inkább arra ösztönözte, hogy Isten szolgálatába álljon. Ez a köpeny megosztás tette Mártont a segítők és rászorulók védőszentjévé. Ezután Márton már nem akar többé katonaként szolgálni. Szerzetesi életet választott, a mai Franciaország területére költözött, ahol Tours város püspöke lett.
Hogyan lett püspök? Szeretett volna szerintetek püspök lenni? Mire emlékeztek? Zéti.
Tulajdonképpen nem szeretett volna püspök lenni, csak ugye jött két olyan ember, aki el akarta vinni őt Franciaországba, a Toursba, ahogy püspök kiavassák.
Igen.
És ő elbújt egy libaolba, és ez volt az isteni próba.
Így van, mert a libák mit csináltak?
Nagyon-nagyon hangosan gágogtak, ezért a kettő ember észrevette, hogy valami nincs rendben, bementek, és megtalálták ugye Mártont.
Igen, és akkor így minden, hogy püspökké avatták, azt szerették volna, mert nagyon jó ember volt, meg nagyon szépen tudott prédikálni.
Igen, meg segítőkész volt.
Igen.
A köpeny megosztás onnantól kezdve egy kimondhatatlanul kedves és segítőkész ember volt.
Igen, már megváltozott az élete. Amikor a helyiek Tours püspökének szerették volna őt választani, Márton nagyon szerény volt, és nem akarta elfogadni a tisztséget, ahogy beszéltük is. És a legenda szerint elbújt a libaolban, de a libák hangos gágogása elárulta őt. Így végül püspökké szentelték. Tehát ezért is van az, hogy Márton napi hagyományokhoz a liba evés is hozzá kapcsolódott, mert szoktuk mondani, hogy aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik. Szent Márton püspökként továbbra is egyszerűen és alázatosan élt, az emberek pedig szerették őt, mert mindig törődött a szegényekkel és a rászorulókkal. Mit tudunk a haláláról? Luca.
Szent Márton 397-ben hunyt el, és az egyház szentként kezdte tisztelni.
Halála után az emberek csodákról számoltak be, amelyek a közbenjárásának tulajdonítottak, és így hamarosan Európa egyik legnépszerűbb szentjévé vált.
Fruzsi.
November 11-én ünnepeljük Szent Márton napját, amikor sok helyen Márton napi libát esznek. Ez a szokás abból ered, hogy a libák hangja elárulta őt, amikor el akart bújni. Egy másik hagyomány szerint ezen a napon Márton napi lámpásokat gyújtanak. A lámpások fénye Márton szellemiségét idézi. Azt a fényt, amit ő a világnak adott, a szeretetével és az alázatával.
Melyik városban született Szent Márton, Luca?
Szavária, a mai szombathely.
Igen, köszönöm, ügyes vagy. Miért osztotta meg köpenyét egy koldussal?
Mert a koldusnak szüksége volt rá, és így segíteni akart neki.
Igen, köszönöm. Miért kapcsolódik a liba a Szent Márton legendájához? Fruzsi?
Mert a libák hangos gágogása elárulta őt, amikor elbújt.
Igen, köszönöm. Milyen ünnepi szokások kötődnek Szent Márton napjához? Zéti?
Libát szoktak enni, meg lámpásokat gyújtani.
Nem csak a hagyományokkal emlékezünk Szent Mártonra, hanem Magyarországon több helyen találkozhatunk emlékét őrző épületekkel és emlékművekkel. Ezek az alkotások mind azt mutatják, hogy mennyire tisztelték őt, és mennyire fontos számunkra az ő élete. Magyarországon született, ugye, Szaváriában, az akkori római birodalom területén, most már ugye Szombathelynek hívják azt a várost, Szavária. Hol található Magyarországon Márton emlékművek?
Szent Márton templom, Szombathely. Szent Márton kútja, Szombathely. Szent Márton szobra, Szombathely főterén. Szent Márton útja. Szent Márton tiszteletére rendezett ünnepségek és események. Pannonhalma, Bencés apátság. Közelben, Bogáson a Szent Márton templom.
Ismertek-e Márton napi időjárási szokásokat? Zéti.
Eljött Márton fehér lovon, akkor mondták ezt, mikor Márton napon havazott, akkor ugyanis enyhe, locsakos térre számítottak.
Igen, köszönöm. Volt-e még valami?
Eljött Márton barna lovon, akkor viszont kemény, fagyos tél volt kilátásban.
Igen.
A népit szerint a Márton napi eső nem jelent jót, mert utána rendszerint fagy, majd szárazság következik. Márton napján a lód jéggel jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál. Azaz jó esélyünk van a fehér karácsonyra. A libahúsából szokás volt küldeni a papnak is, mégpedig az állat hátsó részéből. Innen ered a püspök falat szavunk is.
Így van. A mai adásunkban láthattuk, hogy Mózes és Szent Márton története valójában ugyanarról szól. Az Istenhez való hűségről, a szeretetről és arról, hogy az ember akkor lesz boldog, ha Isten útját járja. Mózes a hegyen kapta meg a törvényt, hogy a népet a szeretet útjára vezesse. Szent Márton pedig a szívében élte meg ugyanezt a törvényt, amikor megosztotta köpenyét a rászorulóval. Mindkettőjük példája arra tanít minket, hogy a hit nem csak szó, hanem cselekedet. Ha Isten törvénye szerint élünk, ha mások felé fordulunk, akkor mi is a remény és a szeretet zarándokai leszünk a mai világban. Adásunk végén mondjuk el Szent Mártonnak az imáját.
Csanád Béla, Szent Márton. Semmi enyém, mert minden istené, a katekumen mindezt hol tanulta? A Bibliát forgatta százszor újra, s Jézus élete költözött belé.
Hányan vannak itt épp, hogy alig élnek, s az utakon hány koldus kéreget? Van-e ruhája? Ézesen veszed, mély farkas foga van a téli szélnek.
Márton mindig szívére hallgatott, s Jézus szavára. Bőven adjatok, Istennek adod, amit adsz szegénynek.
És mindenét, nem csak a köpenyét, egész életét így osztotta szét, mert boldogok, akik másoknak élnek.
Uram, taníts meg minket a te utadon járni. Adj nekünk kitartást, mint Mózesnek, és nyitott szívet, mint Szent Mártonnak, hogy észrevegyük, hol vár ránk valaki a szeretetünkre. Segíts, hogy minden nap a te békédet és jóságodat vigyük a világban. Ámen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Ámen.
Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsúrita hitoktató beszélgetett a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Szabó Magda a Danaida című írásának 17. részét, majd Vince Anna klinikai szakpszichológussal, a Rege Alapítvány szakmai vezetőjével beszélgetünk. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től mindennapi egészségünk című magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban dr. Somorjai Bélával, az Egri Markot Ferenc Kórház onkológiai osztályának osztályvezető főorvosával beszélgetünk. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek elején egy jótékonysági koncertre hívunk meg mindenkit, majd kiderül, hogy élelmiszergyűjtést tartott a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, ezután egy november 26-ai konferenciára invitáljuk Önöket, adásunk végén pedig egy karácsonyváró gondolatéblesztőt hallanak Makkai László pasztorálpszichológustól, ugyanis a görögkatolikus egyházban már megkezdődött az adventi időszak. műszak. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Az eljövendő naptűznek adja a gonoszokat, mondja a seregek ura, nem hagy belőlük sem gyökeret, sem hajtást. Számotokra azonban, akik tiszteltek engem, fölkél az igazság napja, és üdvösséget hoz szárnyain. Olvasom Malakiás próféta könyvében. Pilinszky János, Fokról fokra. Ahogy a semmi kisimítja az agónia árkait, miként a vidék hófúvás után lecsillapul, hazatalál, valahogy úgy alakul, rendeződik fokról fokra ember és Isten, pusztulás és születés párbeszéde. A haláltól csak az félhet, aki nem ismeri Krisztust. A haláltól csak az félhet, aki nem akar eljutni Krisztushoz. És Krisztushoz eljutni csak az nem akarhat, aki nem hisz abban, hogy Krisztussal együtt uralkodni fogunk. Urunk Istenünk, igéd sokszor úgy hat ránk, mintha az égből villám esne szívünkbe. Ha menekülni akarunk, utolér bennünket, és te nem csak az írás szavával, hanem ezer másféleképpen szólsz hozzánk. Add, hogy szavadat mindig megértsem, és engedjem, hogy szívem mélyére találjon. Add, hogy igédet ne csak meghallgassam, hanem azokat meg is tegyem, hogy ahhoz az evangéliumi emberhez legyek hasonló, aki házát nem homokra, hanem sziklára építette.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jusra.